Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét evakuálni kell azt a kis svájci falut, amelyet már tavaly is ki kellett üríteni a fölötte lévő hegyfal leomlásának veszélye miatt, közölték a helyi hatóságok. A kelet-svájci Albula önkormányzata, amelyhez a falu Brinz is tartozik, arra hivatkozott, hogy a legutóbbi evakuálás után újra fennáll egy olyan sziklaomlás veszélye, mint amilyen tavaly júniusban épp hogy csak elkerülte a falut. Tavaly nyáron a falu feletti hegyről hatalmas mennyiségű kőzet zúdult a mélybe. Becslések szerint több mint 1 millió köbméternyi törmelék csúszott a falu felé, de szerencsére nem érte el a házakat. Szakértők szerint a hegyomlás nem a klímaváltozás okozta. A térség évszázadok óta mozgásban van. A jelenleg 1100 méter magasan fekvő falu 20 éve évente 1 méterrel csúszik lefelé a völgybe. Már évek óta köztudott volt, hogy a falu fölötti Inzel nevű sziklaképződmény veszélyt jelent, így a lakosok is tisztában voltak azzal, hogy előbb-utóbb el kell költözniük. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Több fejlesztést is bejelentett Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Wagner Ákossal. A tárcavezető a megbeszélést követő sajtótájékoztatón beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az Egri vár felújításának folytatásáról és a vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is. Lázár János azt mondta, ezt a régiót a lehetőségek térségének tekintik. Minden együtt áll ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki a kormánnyal. A gondos óra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg, közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1-en. Nyitrai Zsolt ismertette, hogy már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondos óra programra. Európában nincs olyan ingyenes kormányzat által indított szolgáltatás, amit ennyien igénybe vennének, jelezte. Kiemelte, hogy a gondos óra kicsit több mint egy éves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondos óra riasztást követően. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, minden 65 év fölötti magyar nyugdíjas regisztrálhat. A regisztráció egyszerű. Interneten és az ingyenes 0680-804-050-es zöld számon is megtehető. Kiemelte, hogy a hozzátartozóknak is biztonságot jelent a program, mert az ingyenesen letölthető applikáció segítségével ők is értesülhetnek arról, ha 65 év feletti családtagjuk segítségre szorul. Körülbelül 300 ezer fiatal jogosult a maximum 4 millió forintos munkás hitelre, írja az Infostart. Varga Bajusz Veronika szakállamtitkár elmondta, 17 és 25 év közötti fiatalok kérhetik a kamattámogatott, 10 éves futamidejű, szabadon felhasználható hitelt, amelyhez legalább 3 hónapos munkaviszony vagy vállalkozói jogviszony szükséges. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan oszlik fel a köttakaró. Ezeken a tájakon többfelé egész nap borult párás maradhat az idő. Az ország egyéb részein derült napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósan párás ködös részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vitéz Bacsi József, hangszertanárt, zenetanárt, vitézt, méhészt. Röviden így mutathatnám be, de a beszélgetésünkből több minden kiderül Önről. Kezdjük akkor beszélgetésünket, hol más, hol mint a gyermekéveknél. Egy milyen családba születettem vele?
Most köszöntöm a hallgatókat. Én egy tanári családba születtem. Édesanyám nyelvtanár, édesapám meg hangszertanár.
Akkor nem is volt kérdéses, hogy Önből is tanár lesz.
Így van. Nekem az a két furcsaságom volt. Én ugye Kárpátalján születtem, 73. február 8-án, és először, mikor gyermekéjeimbe bekerültem az óvodába, az volt a két furcsa tapasztalásom, hogy ott a gyerekek nem tudnak még hangszeren játszani, és egy furcsa magyar nyelvet is beszélnek. Utána derült ki a számomra, hogy oroszul, ukránul és ruszinul is beszéltek a többi gyermek, ahol én is óvodába kerültem. A hangszer tudásom meg ez édesapámtól örököltem, engem nagyon érdekelt, és én már 4 éves koromban tangóharmonikáztam, 3 évesen meg már egy kézzel, és idővel derült számomra ki, hogy nem ők voltak a furcsák, hanem én.
Szó szerint beleszületett a zene szeretetébe, és már gyermekként megszerette a zenét.
Így. Jó a megalapítás. Nagyon szerettem a zenét. Az első hatásom az volt, hogy ugye Kárpátalján még vannak a mai napig is egy olyan szokás, hogy szerenád. Ez május 1-e hajnalára készült, és édesanyám még éjszaka hajnalba felkeltettek, és mondták, hogy figyelj. Nem tudtam, hogy mire kell figyelni, síri csend volt, sötét volt, és egyszer csak is angyali zeneszóra lettem figyelmes, kinyitották az ajtót, előtte 2-3-szor felkapcsolták a villanyt, hogy világítást, hogy fogadják a szerenádat, és kinyílt az ajtó, és ott volt édesapám, meg egy pár felnőtt, és csodaszép, tehát bőgő, hegedű, cimbalom, tangóharmonika, klarinét szóra. Ettől nem szabadulok a mai napig, ettől a hatástól, és így kezdtem bele mindenben. Nem tudtam, hogy mi az, de azt tudtam, hogy ezt szeretném. Ez a felnőtt férfiak, vagy családapák, így köszönik meg a hölgyeknek, a lányuknak az egész éves, mint egy március, mint egy nőnap lenne, de evel igen, sokan énekelnek is az ablak alatt, tehát evel megköszönik, hogy vannak.
Ez egy ilyen kárpátaljai szokás?
Igen, egész Magyarországon volt, de most igen, nálunk még van, meg Beregszászon, ha jól tudom, még mindig élő szokás. A kisebb hölgyeknek májusfának hívják, hát ilyen nyírfa feldíszítve lufikkal, színes szalagakkal, díszes kosár benne virággal, minél nagyobb hölgy, egy cserepes, két cserepe, három cserepes, a mennyasszonyok meg hófehér nagy május kosarat kapnak, és persze versenyeznek a fiatal emberek, hogy éjfél és reggel 4 között megkapják a hölgyek. Aki közelebb van a éjfél után, az egész évben ő a mennyasszony.
Akkor ez május 1-jéhez kapcsolódó szokás Önöknél, a szerenádadás. Nem csak kosarat adnak, meg májusfát állítanak, hanem még szerenádot is adnak május 1-jére virradóra. Ha jól veszem ki a szavaiból.
Pontosan, ez egy szép, régi magyar szokás.
Valóban a május kosáradás és a május fállítás számunkra is ismeretes. Erről a szerenádadásról én még nem hallottam, de hála jó Istennek, akkor ennyivel is okosabbak lettünk. Hol végezte iskoláit?
Hát én Viskán születtem, ez egy régi magyar koronaváros, tehát egy ilyen 25 ezer lakosú, tehát 15 ezer a belvárosnak a magyar lakta része, és a környező kis falvakból, így lehet elmondani, három gyárunk volt, tehát egy butargyár, egy konzervgyár, meg egy hígangyár, tehát a Szovjetunióhoz képest ez egy nagy községnek számított. Itt tanultam zeniskolába, elég sok zene tudó ember jött ide Magyarországra, például Szalonna és Bandája is, Edwin Marton, meg sok mindenki, meg a szerénységem én is, onnan származom.
Zenét tanult általános iskolában, középiskolában, és ilyen is a végzettsége, tehát szakirányú képesítést is szerzett, ahogy be is mutattam, hangszertanár. Milyen hangszeren és hangszereken játszik ön?
Nekem nem a foci, meg a pingpong, meg a sakk volt a kedvencem gyerekkoromban, hanem a hangszereket. Tanulmányoztam, 9 hangszeren játszok valamilyen szinten. Én nekem mindig az volt a szórakozásom, hogy szétszedtem, megnéztem. Igaz, sokszor édesapám ennek nem örült, mikor le akart ülni zongorázni, és rájött, hogy le van hangalva a hangszer, vagy a dob, vagy az orgonához valaki hozzányúlt. Volt néha megrázó élménye, mert régi orgonák nem olyanok voltak, hogy kihúzzuk a konnektorba, és már nem kap elektromosságot. Rá kellett jönnem nagyon gyorsan, hogy az még elektromossággal terített eszköz, úgyhogy megtanultam ezt is.
És mi a kedvenc hangszerem? Ebből a 9 hangszert említett? A 9 hangszerből van-e kedvence, amelyen valami miatt nagyon szeret játszani?
Hát ez olyan, mint a napi hangulat az embernek. Mikor mi? Ugyanúgy fogyasztok mindenféle zenét, valamikor metált is meghallgatok, valami klasszikust, mikor népzenét, mikor tánczenét, ugyanígy vagyok a hangszerekkel, és mikor olyan kedvem vannak a hegedülek, mikor olyan zongorázok, szintetizátor, mikor furulja, mikor szájharmonika, mikor mihez van hangulatom, tangó harmonikát is nagyon szeretem, talán nem is tudnék semmiket kiemelni, úgyhogy mi a pont kedvenc.
Jó dolog is az, hogy valaki tud hangszeren játszani, és az pedig még jobb dolog, hogy mindezt át tudja adni a fiatalabb nemzedéknek. Önnek megadatott ez, és megadatik ez, hiszen tanítja a gyerekeket. Mire is?
Hát én hangszerre tanítom, és akkor ugye azt szokták mondani, hogy akkor kerek az ember élete, ha tanul, tanítja, és megmutatja, hogy kell ezt a hangszert, vagy bármilyen szakmát. Tehát, hogy mi a végeredmény. Persze, életünk végig mindig fejleszteni kell magunkat. Mindig van egy újabb megoldás, egy újabb cél, amit el kell érni.
És ön most mit szeretne elérni? Vannak még újabb és újabb tervei és céljai az eléréssel kapcsolatosan, a hangszerekkel kapcsolatosan?
Igen, mindig vannak új megoldások. Most jobban szeretnék a több nyelvet megérteni, mert akkor szakirodalmat is tudnám olvasni jobban. És most a újabb hangszer, amit megvédtem PET-2-vel, az a Keyborg szintetizátor. Itt a stílusszerkesztés még gyerekcipőbe jár nálam, meg minél több zenekar hallgatok, mindig igyekszem az ők technikáját átvenni, és ha már tudom, akkor átadni a fiatalságnak.
Jelenleg több településen is tanít.
Igen, Gelején, Mezőn, Nagy Mihályon, Keresztesen is szoktam tanítványokat tanítani, és egy zenetanadában is dolgozom, besegítőként Geszthelyen.
Mindemellett pedig vitézként is bemutattam önt. Hát hogyan lett önből vitéz?
Hát ez egy megtisztelő dolog lett. Dédapám érdem szerint kapta, nagyapám meg második szület fiúként örökölte, várományosként, és mivel átjöttünk Magyarországra 95-be, kértem felvételt a rendtől, és mivel hogy átnézték a erkölcsi bizonyítványomat, és megállapították, hogy igen, tagja lehetek a rendnek, így 2000-ben vitézé avattak még én nagyapám életébe.
Mit jelent az, hogyha valaki vitéz, mi az ön feladata vitézként?
Hát a magyarságot segíteni, politikamentesnek lenni, minden jóra tanítani a fiatalságot, ami erejünkből telik.
És büszkén használja is a nevében a vitéz megnevezést.
Igen, nagyapámnak ez volt még a kívánság, hogy vegyem fel a nevem elé a vitézi megnevezést, és igen, mindig, mikor bemutatkozok, ő még eszembe jut. Thank you.
Beszélgetésünk folytatásában beszéljünk életének másik fontos szegmenséről, a méhészetről. Hogyan lett önből méhész, és mióta is méhészkedik?
5 éve méhészkedek komolyan. Először vásároltam 3 családot, mely érdekelt, mindenre nyitott is vagyok. Tehát mikológiával, tehát gombaszakértőként is szeretném, még a következő tervem ez lenne, és a méhekkel elkezdtem foglalkozni, mert nagyon érdekelt. Beleolvastam 1-2 a folyóiratba, és megpróbáltam. És rájöttem, hogy sokkal bonyolultabb ez a dolog, mint minden szakma, ami kívülről úgy látszik, hogy úgy, de könnyű. Hát nem. Rájöttem, hogy amit tudok, vagy kezdtem tanulmányozni, még az elején se vagyok.
3 családdal kezdtem, jelenleg pedig már 16 családja van. Hát hogyan bővült a méh családok száma az ön méhész életében?
Hát sok jó ember van, és vannak olyan emberek, akik még tartanak a méhektől, mikor kiszáll egy új raj, szólnak nekem, és befogadom őket, és utána elkezdek velük dolgozni, megteremtem nekik azokat a dolgokat, amitől még jobban érzik magukat, és így megszaporítom.
Bizony, osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy nem véletlenül találkoztunk a közelmúltban, kedves kolléganőm házánál is építkezés zajlott, és bizony az építkezésnél nem várt fordulat következett, miszerint ott volt egy mély család, amelyet szerettek volna megmenteni. Így jött a képbe, mint a megmentő, szó szerint megmentette őket is, az építkezést is, és a mély családot is. Jelenleg pedig ez a mély család most már az ön birtokában van. Nem semmi azért ezt kivitelezni. Oda megy, és valóban azokat az ismeretlen méheket, hát idézőjelben megszelidíteni. Meg kell szelidíteni ezeket a méheket?
Hát igen, hát nem szeretik az, ha valakinek a házába belemennek. És itt is nem lehetett látni, mert körülbelül egy 5-10 centis résen közlekedtek a méhek egy házfalában. És ugye a kolléganő megkérdezte, hogy mennyi idő. Mondtam, hogy erre nem tudok választ adni, csak először megpróbálom bontani, megnézni, hogy milyen nagy a család. Hát ahogy kibontottam, eléggé meglepődtem, mert tudni kell, hogy egy kezdő raj olyan 20 ezer példányos. Ez meg olyan 60-70 ezer példányos, hatalmas nagy család volt, aki persze nem szerette, hogy ott vagyok, de mivel hogy a füstölőben én taplógombát, meg korhadékot, te természetes anyagot használom, így nem voltak annyira agresszívek, és sikerült egy 4-5 nap alatt összegyűjteni őket, áttenni a kaptárba, és utána elhozni magamhoz az erdőbe, ahol pont akkor kezdett virágozni a napraforgó tábla, úgyhogy teljesen boldogan kezdtek gyűjteni mézet.
Gördülékenyen és simán sikerült átmenteni ezt a családot, olyan egyszerű ezt kimondani, ugye? De hát nem olyan egyszerű ezt valóban az életben megvalósítani. Hogyan működik egy mély család? Legyen olyan kedves, beszéljen nekünk erről. Ön a szakember, aki már kitanulmányozta ezt, aki éli a mindennapokban, velük együtt él, látja a rendszerszerű, hierarchikus működésüket. Nagyon okos állatok ezek a méhek, ugye? Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Így van. Hát nem véletlenül mondják, hogy ha méhek nem lesznek, akkor mi se leszünk.
Ez egy nagy és örök igazság, nem csak ön említi. Sok riportalanyomtól hallottam már ezt a mondatot. Erre oda kell figyelnünk.
Igen. Mielőtt nem voltak méheim, olvastam, hogy a gyümölcsfák 5-10%-kal több gyümölcsöt teremnek, és ez így is van. Ahogy megjelent a 3 család, ha odáig nem tudom, csak egy példát mondom, 10 kilóval ma szüreteltem le almafáról, így már 70-et tudtam. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt a nagy munkát, a porzást, meg mindent, meg ugye nem utolsó sorban finom mézzel is ajándékozzák be a odafigyelést. Ugye rengeteg méz van, például az első pergetésünk, ugye az a repceméz, az, aki nem allergiás, az is tudja fogyasztani. A többi, mert ugye mindegyik ízlés szerint, tehát a akászméz, az későbben kristályosodik, tehát a tévhit, ami elkezd, mint ahogy szokták mondani, cukrosodni, az hamisítvány, nem pont az a hamisítvány, ami nem cukrosodik. Az olyan, mint a só is, ami nem kezd összeállni, az már ott nem igazi kősó.
Szóval, hogyan is működik egy mély család?
A mély családban egyetlen egy királynő van, aki 4-5, akár 6 évig is tud élni. A dolgozók olyan 28 napig maximum 60, mikor intenzív munka van, akkor olyan 28-30 napig él, és télen, ugye akkor teljesen másképp működnek, mert akkor csak a hőjüket hagyják le, és egymás melegítve, tehát késő labdába állnak össze, a belsőben persze ott van a királynő, és a telet így vészelik át.
Nyáron pedig dolgoznak, nem is akármilyen szorgalommal, szorgos méhecskék.
Pontosan. Február végétől, március elejétől, amikor már eléri a hőfok 15 fokot, akkor elkezdenek tisztuló repülést intézni a család, akkor körülbelül 20 ezer példányból áll a család, dolgozókból és a királynőből. És utána a napos petékből a udvartartása, mondhatni, hogy a udvartartása a királynőnek az olyan 8-9 még körül van, ők eldönték, hogy a napos petékből dolgozom, én legyen here vagy királynő. Tehát ha hereit szaporításra használják, a dolgozó méheket, ugye azok mindent is csinálnak, tehát a heriknek csak az a dolguk, hogy szaporodjanak, tehát bepárosítják a királynőt. A királynő meg akkor jelenik meg, ha a helyet kinövik. És akkor kifejlődik egy új királynő, és a régi elhagyja helyet, körülbelül 20 ezer példányon, és a többi meg megint ez a körforgás előindít. De a kaptárnál ott könnyebb dolgunk van, mert tudjuk bővíteni a fészket a keretekkel, és hogy megkönnyítsük, meghosszabbítsuk a méhek életét, műlépet beszoktunk tenni nekik, és így nem annyi energiájukba kerül, és másra tudnak koncentrálni.
Mi a felépítése egy méh családnak? Itt már említett bizonyos szakszavakat, de számomra a beszélgetésre készülve olyan érdekes volt, hogy említette, hogy létezik azért néhány méh, talán már említést is tett róluk, akik eldöntik, hogy kiből lesz királynő, kiből lesz dolgozó, őket hogy nevezzük, vagy ők a döntő méhek?
Hát igen, ők ott vannak a királynő mellett, és ők etetik, és ők parancsolnak mindenkinek. Ugye folyamatosan ugye cserélődnek, mert 28 naponként véget ér az életük. Ez azért van, mert a méhek ugye virágporral is mézzel táplálkoznak, a királynőt pedig méhpempővel etetik, és így a élete 4-5 évre hosszabbadik, és ők mondják el, hogy most vizet kell hozni, mert a páratartalom közel 95% kell, hogy legyen, hogy a napos peték és a fiasak ilyen zselés anyag, tehát ilyen nyírkos, meleg környezetben legyenek, 38 fok körülbelül az átlag hőmérséklet folyamatosan, tehát egy ilyen közeget kell elképzelni, és ezt, ha meleg van, akkor kifelé fújják a levegőt, vagy befelé a hideget, tehát mindig ezt az ideális állapotot tartják fent.
Önt megismerik már a méhei? Gondolom, hogy nagyon intelligens állatok, tehát az illatot és a szagot nagyon jól be tudják tájolni, gondolom én.
Így van, és nagyon vigyázni kell, mikor az ember közelükbe megy, mert nem lehet dezodort, vagy bármit, mert akár banánt se, mert például az citrus, az idegen gyümölcs, és támadnak. Tehát se a füstöt, cigarettát, vagy alkoholt, vagy bármit, ők ezt elvetik, tehát nem fogadják el.
Nagyon érdekes, amit mond. Tehát akkor tulajdonképpen semmilyen illat nem lehet önön, amikor a méhei közé megy.
Ez így van. Egy ilyen természetes anyagokból szappant lehet használni tisztításkor, alkohollal, ugye akkor nem érzik, hogy ez így valami támadás.
Mi szavakkal beszélünk egymással, és így értjük meg egymást, de a méhek hogyan kommunikálnak egymással?
Hát nekem nagyon pozitív és érdekes volt, mint zenészként, hogy a méhek tánccal kommunikálnak. Tehát ha valami kutató méh talál nektárt vagy virágport, akkor visszamegy a kaptárba, és letáncolja. Minden információt átad, hogy milyen tájoláson kell, milyen messze van, és mit talált ott azon a helyen, és akkor eltáncolja a többieknek, és akkor megint jön egy csapat, végigmegy, hoznak mintát, és akkor innentől kezdve a udvartartás eldönti, hogy mit is hova tegyenek.
És mit gyűjtenek, mert hogyha elkezdenek egyfajta mézet gyűjteni, akkor csak azt gyűjtik, nem keverik egymással a mézeket.
Nem. Így van, ha akác nektárt gyűjtenek, akkor csak akác nektárt, ez meg van beszélve, vagy mondhatjuk a saját nyelvüken.
Le van táncolva.
Így van, le van táncolva, és innentől kezdve csak azt a nektárt gyűjtik.
Ha már méhekről és mézekről beszélgetünk, önnek van-e kedvenc méze? amelyet nagyon szeret valami miatt?
Hát én nagyon szeretem mindent. Minden, tehát nincs kivétel, mindegyiknek más a állaga, más az íze, én imádom mindegyiket. Az elején, mikor elkezdtem még méhészkedni, azt hittem, hogy nem szeretem, de ugye...
Akaratlanul meg kellett kóstolni.
Igen, nem szoktam hozzá az ízéhez, és most már igen, a kedvencem mindent evel fogyasztok.
És egészséges is.
Így van, természet és antibiotikum. Mindenkinek azt ajánlanám, hogy a reggelt úgy kezdje, hogy vegyen be egy kanál kis mézet, tiszta vizet, és úgy induljon a napja, utána lehet vitamin, stb. Tehát természetes fertőtlenítő, természetes antibiotikum. Ez az egyetlen olyan anyag, olyan ételünk. Volt olyan ország, amiben az állampolgárok háború alatt nem tudtak hozzáférni ételhez, és így élték túl. Tehát benne van az összes ásvány, vitamin és táplálék, amiben több hónapot túl lehet élni.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, remélhetőleg sikerült bemutatni, ízelítőt adni az ön sokoldalúságából. Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret a szakmáiban, hiszen tényleg sok mindennel foglalkozik. Mi tartja még mind a mai napig lázban önt, és hogyan fogalmazná meg a szakma szeretetét? Mi az ön arszpoétikája?
Szerintem nyitottság és kíváncsiság, meg hála. Mert fentiek adtak mindent. Szemet, egészséget és lehetőséget.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vitéz Bacsi Józsefnek, aki hangszertanár, vitéz és méhész is. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Viszont kívánom mindenkinek, aki hallgat bennünket.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. A pápa a toledói szeminaristákhoz. Mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet.
Ferenc pápa nevelési szimpóziumhoz. A nevelés célja az élet megváltoztatása. November 9-én szombaton délelőtt fogadta Szentatya a Kelementeremben a Szolgálattanulás és a Globális Nevelési Paktum egyetemi szimpózium résztvevőinek 250 fős csoportját. Hozzájuk intézett beszédében a nevelés alapvető célját hangsúlyozta, amely arra irányul, hogy lehetőséget kínáljon a nevelési folyamat részeseinek, hogy az életüket a tanult szolgálat segítségével változtassák meg.
Il vostro incontro è di particolare interesse per la Chiesa, che San Paolo VI chiamava esperta in umanità.
Találkozótot nagyon érdekes az egyház számára, amelyről Szent Hatodik Pál pápa mondta, hogy tapasztalt az emberiességben, kezdte beszédét a pápa, és a továbbiakban erről a humanitásról, mint evangéliumi humanizmusról elmélkedett. Példaként a Futó pillanat című filmet említette, ahol egy tanár az új szemeszter első óráját azzal kezdi, hogy minden diákot felállít az iskolapadra, hogy onnan nézzenek szét. Így szereznek ugyanis egy másik látásmódot, szemben a szokásos, széken ülő nézetükkel. A nevelés ugyanis nem csak tartalmak közvetítése, hanem annak az első átítása, hogy meglássuk a világot a maga komplexitásában. A pápa Jézus módszerére, tanítási stílusára utalt, amely a példabeszédeket használta. Jézus soha nem beszélt elvont módon, nem szólt egy elithez, hanem egyszerű nyelvezettel mindenkihez fordult, mindenki számára érthető nyelvezettel. A példabeszéd lehetővé teszi, hogy annak hallgatója belépjen az eseménybe, és szembesüljön az ottani szereplőkkel, mégpedig úgy, hogy belevonja abba egész saját személyét. Ezzel szemben a mai globalizáló világ a nevelésben azt kockáztatja, hogy ellaposítja azt, miközben politikai és gazdasági érdekeket szolgál. Ez az egyformasság a mögötte álló ideológiai feltételekkel meghamisítja a nevelői művet, miközben olyan érdekek szolgálatába szegődik, amelyek egyáltalán nem szolgálják sem az ember méltóságát, sem az igazság keresését. Éppen ezért nem változtathatjuk meg a világot, ha nem változtatjuk meg a nevelést. El kell indítani ezt a változást, kérte a pápa, és a dél-amerikai Universitate egyetemi nevelési hálózatra utalt, amely kifejlesztette a Service Learning pedagógiai folyamatot, ami pedig a nevelési folyamatot a szolgálat útján keresztül próbálja megvalósítani. Ebben a modellben a diákok közösségi felelősségvállalásán szorgalmazzák szociális projekteken keresztül, amelyek az akadémiai képzés szerves részét alkotják. Ebben a megközelítésben a katolikus jelző nem csak egy díszítő címke marad, hanem elkötelezettséget jelent abban a konkrét pedagógiai stílusban, amelyet az evangélium tanít. Ez nem egy evangéliumi ideológia, hanem humanizmus, mégpedig evangéliumi humanizmus, szögezte le a pápa. Ebben az értelemben a Dél-amerikai Universitate Egyetemi Nevelési Hálózat programja pontosan megfelel a globális nevelési paktumnak, miközben olyan nevelési formákat használ, melyek mindenkit megérintenek, Ferenc pápa itt az általa is sokszor emlegetett afrikai nevelési módszerre utalt, vagyis egy afrikai közmondás szerint egy gyermek neveléséhez egy egész falura van szükség. Építsünk hát egy nevelői falut, ajánlotta a pápa, ahol osztozhatunk a pozitív és kulturálisan érvényes emberi kapcsolatok előmozdításában. Ennek a közelségében minden bizonnyal nevelési szövetség érlelődik mindazok között, akik tudományos, politikai, művészeti, sport és egyéb megnyilvánulásaikban hozzájárulnak az ember fejlődéséhez. Az oktatás valójában nem egy olyan tevékenység, amely akkor ér véget, ha elhagyjuk az osztályterméket vagy a könyvtárat. Az oktatás folytatódik az életben, folytatódik a találkozókon és a mindennapi utakon. A másik meghallgatása, a párbeszédre való reflektálás, ez a nevelés útja, szögezte le a pápa. Ennek a nevelési szövetségnek a béke, az igazságosság és a befogadás szolgálatában kell állnia, kiterjesztve azt minden nép felé, hogy jótékony hatásai a mind intenzívebb együttműködés révén valósuljanak meg. Ez a szövetség aztán képes lesz elősegíteni a vallások közötti párbeszédet és közös otthonunk gondozását is. Tisztában vagyunk vele, hogy a feladat nem könnyű, de izgalmas. A nevelés kaland, nagy kaland, ismerte el a pápa.
Di fronte a questa sfida, tutte le scuole cattoliche di ogni ordine e grado sono chiamate a operare con coraggio i necessari cambiamenti.
A külső kihívásokkal szemben bátran vállalni kell a szükséges változtatásokat. Jézus mindjárt mesterének tanítása szerint. A különböző kezdeményezések összetartásának támogatása érdekében a pápa két alapelvet bízott rájuk, melyeket az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából vesz. Először is a valóság magasabb rendi az eszménél, továbbá az egész mindig több a részeknél. A pedagógiai projekteknek mindenek előtt kapcsolatba kell lépniük a valósággal, az őket körülvevő valósággal, hogy a tapasztalatból kiindulva tanulják meg, hogyan alakítsák át a világot, de nem a saját érdekükben, hanem a szolgálat szellemével. Legyen kapcsolatban a valósággal, ne pedig az eszmékkel. Ferenc pápa beszéde végén az érdekesség kultúráját ajánlotta a figyelmükbe, amely a katolikus nevelés szolgálhatja. Az érdekesség kultúrája fogalom megvilágítására a gyermekkor örökös kérdezését használta, hiszen a gyermekek visszatérően és meg nem szűnve mondják, igen apa, de miért? De miért? Támogassuk a fiatalokat önmaguk és az egész világ felfedezésében anélkül, hogy a tudást az eszmék képességeire redukálnánk, ellenkezőleg egészítsük ki azt a szorgalmas kezek ügyességével és a szenvedélyes szív nagy lelkűségével. Meg kell ismerni, amit gondolunk, éreznünk, amit teszünk, és mérlegelnünk, amit érzünk és gondolunk. Ez a nevelésnek a hármas nyelve, és nekünk ezen az úton kell elindulnunk, zárta beszédét Ferenc pápa a Szolgálattanulás és a Globális Nevelési Paktum című egyetemi szimpózium résztvevőihez.
A pápa a toledói szeminaristákhoz: mozdítsátok elő az Isten népéhez való közelséget. Közelség Istenhez, a püspökökhöz, a papokhoz és Isten népéhez. Ez az a négy közelség, amelyet nem szabad elfelejteni, amelyeket Ferenc pápa kifejtett a mintegy 120 toledói szeminaristának november 7-én délelőtt az apostoli palota konzisztórium termében. A papoknak elő kell mozdítaniuk a közelséget, kezdte Ferenc pápa kötetlen szavakkal mondott beszédét. Először is az Istenhez való közelséget, hogy meglegyen a képességük az Úrral való találkozásra, az Úrhoz való közelségre. Másodszor a püspökökhöz való közelséget, a püspökök részéről pedig a papsághoz való közelséget, mert ha egy pap nem áll közel a püspökéhez, akkor sántikál, valamilyen hiányzik. Harmadszor, folytatta a pápa, elő kell mozdítani a közelséget köztetek papok között, amely már a szemináriumban kezdődik, és negyedszer a közelséget Isten szent, hűséges népéhez. A pápa kijelentette, örül, hogy leendő papok új csoportját fogadhatja, akik, mint a spanyolországi konfraternitás közösségek, körmenetben indulnak az anyaegyház felé, hogy a vezeklés egy stációját elvégezzék. Ez párhuzamban áll a rezervádó nevet viselő ünnep körmenetével, amely egy ősi hagyomány, amelyet minden novemberben tartanak annak emlékére, amikor az oltári szentséget először őrizték rezervádó a spanyol prímási székhely szemináriuma kápolnájának tabernákulumában. Mindig jó Isten szent népének egyszerű lelkiségére tekinteni, húzta alá a pápa, felidézve a megemlékezés három pillanatát.
Esta interesante conmemoración tiene tres momentos: la celebración de la Eucaristía, la exposición del Santísimo durante todo el día y finalmente la procesión.
Az eukarisztia ünneplését, az oltári szentség egész napos kitételét és végül a körmenetet. Ezek az állomások felidézik a papság alapvető elemeit, amelyekre készültök, mondta Ferenc pápa a spanyol szeminaristáknak. Az eukarisztia ünneplésével Jézus eljön az életünkbe, hogy a legnagyobb szeretetről tanúskodjon, és hív minket, mint egyházat, hogy legyünk jelen a papságban és a népben, a szentségben és az igében, hogy földi jelenlétével magába szívhassa életeteket és szíveteket, fogalmazott a pápa a diákoknak. Utána, amikor az Úr egész nap az ostyatartóban közszemlén marad, itt az ideje, hogy egyedül maradjunk vele, hogy meghalljuk a hangját a csendben, igéje meghallgatásával, és azok hitről tett tanúságtételében, akik mellettünk imádkoznak. Csak a személyes találkozás, a Jézussal való szeretetteljes találkozás képes megvilágítani, fenntartani és támogatni földi napjaink útját. Legyen ez a találkozás valóban hatékony impulzus, amely átalakítja létezéseteket. Végül az Urat körmenetben hordozzák körbe, hogy befogadjuk őt és hordozzuk. A mi szolgálatunk pontosan ez, elkísérni Krisztust népe felé, a népet pedig Krisztus felé. Végül a pápa felhívással fordult a spanyol szeminaristákhoz, hogy tanuljanak meg együtt járni a találkozás reményében, anélkül, hogy levennék tekintetüket arról, aki vezet bennünket. Ferenc pápa előszava új kötetéhez. A hit egy utazás, amely Istenhez vezet. A pápa bevezetőt írt a vatikáni könyvkiadó a Lev által november 6-án megjelent új könyvéhez, amelynek címe A hit egy utazás. A kötet Ferenc pápa a hit teológiai erényéről szóló beszédeiből tartalmaz kivonatokat. Most közreadjuk az előszó teljes szövegét. Amikor pap voltam Buenos Airesben, és ezt a szokásomat még püspökként is megőriztem szülővárosomban, szerettem gyalog sétálni a különböző városnegyedekben, hogy találkozzak paptársaimmal, meglátogassak egy szerzetes közösséget, vagy beszéljek a barátaimmal, kezdi előszavát a pápa. A séta jót tesz nekünk, összeköt minket a körülöttünk zajló eseményekkel, segít felfedezni a minket körülvevő valóság hangjait, illatait, zajait, vagyis közelebb visz mások életéhez. A séta azt jelenti, hogy nem maradunk mozdulatlanok. Hinni azt jelenti, hogy van bennünk egy belső nyugtalanság, ami valami több felé hajt minket, hogy még egy lépést tegyünk előre a ma elérendő magasság felé, tudva, hogy holnap az út magasabbra vagy mélyebbre visz minket Istennel való kapcsolatunkban, ami pontosan olyan, mint a kapcsolat egy szeretett személlyel az életünkben vagy a barátok között. Soha nem ér véget, soha nem magától értetődő, soha nem teljesen elégedett, mindig keres, még nem elégséges. Lehetetlen azt mondani Istennel kapcsolatban, minden kész, minden a helyén van, és ez elég. Emiatt a 2025-ös szentévnek a remény alapvető dimenziójával együtt egyre jobban tudatosítania kell bennünk, hogy a hit zarándoklat, és mi zarándokok vagyunk ezen a földön. Nem turisták vagy vándorok vagyunk. Nem céltalanul mozgunk egzisztenciális értelemben. Zarándokok vagyunk. A zarándok három kulcsszó tükrében éli meg útját. Kockázat, erőfeszítés és cél. Kockázat. Ma nehezen értjük, mit jelentett a múlt keresztényei számára egy zarándoklat, mivel megszoktuk a repülővel vagy vonattal való utazás sebességét és kényelmét. De az 1000 évvel ezelőtti utazás azt jelentette, hogy vállalni kellett azt a kockázatot, hogy soha többé nem térünk haza a különféle utak során felmerülő veszélyek miatt. Azok hite, akik úgy döntöttek, hogy elindulnak az úton, erősebb volt minden félelemnél. A múlt zarándokai tanítanak bennünket erre az Istenbe vetett bizalomra, aki elhívta őket, hogy útra keljenek az apostolok sírjához, a Szentföldre vagy egy bizonyos kegyhelyre. Mi is kérjük az Úrtól, hogy rendelkezzünk ennek a hitnek egy kis részével, hogy vállaljuk annak kockázatát, hogy az ő akaratára bízzuk magunkat, tudva, hogy az ő akarata olyan, mint egy jó atyáé, aki csak azt kívánja gyermekei számára, ami nekik a legjobb. Erőfeszítés. A séta valójában erőfeszítést jelent. Ezt jól tudja az a sok zarándok, akik újra benépesítették az ősi zarándokutakat. A Santiago de Compostellába vezető zarándoklatra, a Via Francigenára és az Itáliában kialakult különféle utakra gondolok, amelyeket a legismertebb szentek vagy hitvallók, mint például Szent Ferenc, Szent Tamás vagy Don Tonino Bello inspiráltak, a közintézmények és az egyházi szervezetek közötti pozitív együttműködésnek köszönhetően. Az utoljárás igényli, hogy korán keljünk, elkészítsük a hátizsákot a nélkülözhetetlen dolgokkal, és együnk valami egyszerűt. Aztán jön a lábfájás és a nagy szomjúság, különösen a forró nyári napokon. De ezt az erőfeszítést megjutalmazza az utazás során tapasztalt sok ajándék. A teremtett világ szépsége, a művészet édessége, a helyi emberek vendégszeretete. Azok, akik gyalog zarándokolnak, erről sokan tanúskodhatnak, sokkal többet kapnak, mint a ráfordított erőfeszítések. Gyönyörű kapcsolatokat építenek ki emberekkel, akikkel útközben találkoznak, átélik a valódi csend és a gyümölcsöző önvizsgálat pillanatait, amelyeket korunk hektikus tempója gyakran lehetetlenné tesz, és megértik a lényeges dolgok értékét a mindenféle szükségtelen dolgok birtoklásának csillogásához képest, amelyből azonban hiányzik az, amire tényleg szükség van. Cél. Zarándokként járni az úton azt jelenti, hogy van célunk, a mozgásunknak van iránya, célja. Az utonjárás azt jelenti, hogy van egy cél, nem pedig a véletlen kiszolgáltatottjai vagyunk. Aki gyalogol, annak van iránya. Nem vándorol céltalanul, hanem tudja, merre tart, és nem vesztegeti az idejét az egyik helyről a másikra cikázással. Ezért sokszor hangsúlyoztam, mennyire hasonló az utonjárás és hívőnek lenni. Azok, akiknek szívében van Isten, megkapták egy követendő vezércsillag ajándékát. Az Istentől kapott szeretet az oka annak a szeretetnek, amelyet másoknak kell felajánlanunk. Isten a célunk, de nem érhetjük el őt ugyanúgy, mint egy kegyhelyet vagy egy bazilikát. Valójában, akik már részt vettek gyalogos zarándoklatokon, jól tudják, hogy eljutni végre a vágyott célba nem azt jelenti, hogy elégedetnek érzik magukat. A Sártri székesegyházra gondolok, amely régóta megéli a zarándoklatok újjáéledését, Charles Péggy költő egy évszázaddal ezelőtti kezdeményezésének köszönhetően. Más szóval, miközben a zarándok kívülről nézve tudja, hogy megérkezett, azonban legbelül tudatában van annak, hogy az útnak még nincs vége. Isten is ilyen. Ő egy cél, amely arra vezet bennünket, hogy haladjunk tovább. Egy cél, amely folyamatosan arra hív, hogy haladjunk előre, mert ő mindig nagyobb, mint a róla kialakult elképzelésünk. Maga Isten magyarázta ezt meg Ézsajás prófétán keresztül. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Istennel sohasem vagyunk készen, soha nem érjük el őt, mindig úton vagyunk, mindig keressük őt. De éppen ez az Isten felé haladás az, ami azt a felpezsdítő bizonyosságot adja nekünk, hogy vár minket, hogy megadja nekünk vigasztalását és kegyelmét, zárja előszavát Ferenc pápa a Hit egy utazás című új kötetéhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek, és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula Ovid levele Júliához című versét Avar István előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlat órákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát. Máramarosszigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Annő színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makkóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 1915-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.